Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, nem egyetlen csata, nem egyetlen törvény. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája, mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten. A kormányfő a Szent Király ünnepe alkalmából a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson úgy fogalmazott, a dicsőséges napok és a szürke hétköznapok minden napjában rejlik az a kitartó munka, ami az országból hazát formál. Intézmények kellenek hozzá, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek, akik készek érte felelősséget vállalni, tette hozzá. Azt mondta Magyar Péter, ezért is különleges, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvédtiszteket, mert egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni a polgárait. A tiszti eskü, a tiszti rang nem csak rang, felelősség is, mondta Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter az augusztus 20-ai katonai tisztavatáson csütörtökön a budapesti Kossuth téren. A honvédelmi miniszter az esküdtevő honvédtisztekhez szólva a köszöntőjében arról beszélt, az eskü szavai nem azon a napon válnak fontossá, amikor kimondják őket, hanem azokon a napokon, amikor nehéz megtartani őket. A miniszter azt kérte a honvédtisztektől, hogy amikor döntési helyzet bekerülnek, jusson eszükbe az eskü, amit most tesznek. Ezekben a napokban ismét különleges vizuális élményé változik Miskolc belvárosa. A tündöklő, a fényművészete programjai azonban idén már jóval túlmutatnak a látványos fényfestéseken és installációkon. A két nap során zongora, koncert, cirkuszi előadások, tűztánc, UV-programok, élőzene és egy nagyszabású abbasú is várja az érdeklődőket. A város ikonikus helyszínei így nem csak a kortárs fényművészet alkotásainak adnak otthont, hanem egész estés közösségi élményt kínálnak a családoknak, pároknak és a városba érkező látogatóknak is. A látványos alkotások mellett számos olyan program várja a közönséget, mely tovább gazdagítja az élményt. A Hősök terén ad koncertet a nemzetközileg elismert tajvani zongoraművész Shinni Liu, akinek előadásában a klasszikus zene időtlen szépsége találkozik a tündöklő egyedülálló atmoszférával. Augusztus 21-én az Erzsébet tér a családok egyik kedvelt helyszínévé válhat, ugyanis több alkalommal is bemutatkozik a Tintaló Társulat. A cirkusz játékos interaktív előadásai a legkisebbeket és a felnőtteket egyaránt megszólítják, miközben a közösségi élményt helyezik a közösségbe. A szőlő aranyszínű sárgaságára nincs orvosság, de a járvány terjedése megfékezhető. Erre a Hunren Magyar Kutatási Hálózat három intézete programot dolgozott ki, mely egy-két éven belül konkrét eredményt hozhat, közölte a hálózat. A közlemény szerint az összehangolt javaslatok gyorsabb diagnosztikát, korszerű monitoringot, járványügyi modellezést és kisebb környezetterhelésű védekezési módszerek kidolgozását tartalmazzák. A betegség teljes felszámolása már nem reális cél. A terjedés lassítására, a károk mérséklésére és a fenntartható szűrőtermesztés feltételeire kell összpontosítani, írták. Mára a 22 magyarországi borvidékből 21-ben mutatták ki a fertőzést. A fertőzésre nincs orvosság, a beteg tőkéket ki kell vágni, tették hozzá. Eddig már körülbelül 300 ezer beteg szőlőtőkét kellett kivágni, ez megközelítőleg 60-85 hektárnyi terület elvesztését és több 10 millió forintos közvetlen terméskiesést jelent. Az Amerikából behurcolt kabócák által terjesztett szőlőt érintő betegség okozta pusztuláshoz hasonló mértékűt, a szerzők szerint csak a hírhedt filoxéra vész okozott Magyarországon az 1800-as évek végén.
Az időjárásról.
Gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt, napközben elvétve fordulhat elő zápor. Az esti, késő esti órákban növekedhet a zivatarok kialakulásának esélye. Délután 35 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik, majd élénk erős széllökések. Pénteken nagy hőmérsékleti különbségek alakulhatnak ki az országban, ugyanis 27 és 38 fok közötti hőmérséklet lesz. Északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen-délkeleten a magasabb értékeket.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ez egy boldog dal lesz. Tudom, nem egyszerű velem, de megláttad az igazságot bennem. Vigyeltél és megértettél engem. Nem egyszerű velem, már az első este ráhajtottam válladra a fejem, az ürességem szerte foszlott bennem. Már az első este volt a kezdet, csak elszaladtam volna néha tőled. A megismerés bonyolult művészet. Nehéz volt a kezdet, már a kezedben a lelkem. Vigyázz rám, mert nincsen több belőle. Óvni fogom én is a tiédet. Kezedben a lelkem. Nélküle már a tegnapom sem létezett. Gyere, kezdjünk egy életet, mert nélküled már nincs értelme. Nélküled már a tegnapom sem létezett. Gyere, kezdjünk egy életet, mert nélküled már nincs értelme.
Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Müller Veronikát, az MTA doktorát, egyetemi tanárt, a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinika igazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Allergia, tüdőnk egészsége, tüdővel kapcsolatos betegségek és azok gyógyítása. Ezek lesznek a témáink a következő szűk egy órában. Hát, hogyha azt mondjuk, hogy allergia, és azon belül is a pollen allergia, hogy most augusztus közepén beszélgetünk, vagyis talán a legkritikusabb pollen szezon idején, a parlagfű pollen szórása idején. Mondhatjuk, hogy valóban ez a legnehezebb időszak az allergiások számára, a pollen allergiások számára, és valóban a parlagfű mondható a legagresszívabb gyomnövénynek. Ugye így szokták emlegetni, hogy ez a legagresszívabb gyomnövény.
Valóban az egyik leggyakoribb allergén, és nagyon-nagyon sokan allergiások parlagfűre, de hát nem szabad elfelejteni, hogy azért más pollenek is okozhatnak egyébként rinitis allergikát, vagy hát ezt a klasszikus allergiás tünetet.
Hát ugye ezek a szezonális összefüggésben nyilván, de ilyenkor is van még más a parlagfű mellett?
Hát igen, amit sokan elfelejtenek, hogy a fekete üröm az ugyanígy, körülbelül ugyanebben az időszakban szokott virágozni. muszáj megnézni a növényt, hogy hogy néz ki. A parlagfüvet szerintem most már nagyon sokan ismerik. Igen. De a fekete üröm is hasonlóan óriási mennyiségben tud pollen termelni. A kettőnek a szezon az átfed, és nagyon sokan vannak, akik mind a kettőre allergiások. Tehát ilyen értelemben sajnos a periódus, amikor a tünetek megjelennek
azok. Igen, meg hát ugye az érdekes, hogy van, amikor már, mert ugye a tavasz, meg a nyári időszak, az ugye nem csodálkozunk, amikor pollen érzékenységről és pollen allergiáról beszélünk, de hát van, amikor az év eleje, tehát amikor éppen megyünk kifelé a télből, vagy még a tél utó van, már akkor is megjelennek bizonyos allergének.
Egyébként ez trükkös, ezt sokan nem ismerik, főleg, hogyha mondjuk van hó, hogy a parlagfűnek a pollenje, ugye azért ez belünk marad, az nem bomlik el olyan könnyen, és ugye azok a porok, amik mondjuk egy olvadás után felkavarodnak, azok is ugyanúgy akkor megjelenhetnek, tehát néha egészen érdekes, hogy akár februárban találkozhatunk megint parlagfű problémával.
És akkor még ott van ugye a parlagfű kapcsán, meg hát gondolom más allergén növények kapcsán is a kereszt allergia, amikor valami egész más dolog kivált hasonló tüneteket. Tehát még erre is vigyázni, vagy figyelni kell esetleg.
Igen, kereszt allergia ugye, tehát alapvetően a pollenek azok nagyon-nagyon erős allergének, kifejezetten ez a nyár végi, ősz elejé szezon nagyon kíváncsi leszek, hogy meddig fog most tartani maga ez a
rész. Ez a meleg időjárás, ez a hőség hetek, amik voltak most az elmúlt időszakban, sőt most megint majd jön a következő napokban egy igen meleg periódus, ez még csak segíti az allergén növényeket?
Hát én most néztem, ugye az ember jön, megy, akkor mindig látja mindenfelé nőnek, tehát városban is, belvárosban is akár lehet velük találkozni. Ugye most viszonylag picik még a növények, nagyon nagy stressz hatásnak vannak ők is kitéve, ugyan mint minden meleggel. Növény egyszerűen, nem csak a meleg, hanem ugye a csapadék hiány. Úgyhogy valószínűleg most emiatt egy picit kevesebb, vagy akár kicsit később jelentkezik. Az igazi nagy rajzás, vagy szóval nagy kibocsátás várhatóan akkor jön, hogyha kapnak esőt, és akkor ugye tudnak fejlődni, na akkor várható egy nagyobb kibocsátás. Attól függetlenül azt gondolom, mindenki várja az esőt, de most éppen a növények azért ugyanúgy szenvednek, mint más növények is. Tehát egyelőre még viszonylag picikék. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz pollen, de valószínűleg addig, amíg most így a növények nincsen annyi energia, viszonylag kevesebb.
Igen, és hát hogyha ezt a hagyományos pollen naptárt nézzük, akkor például a parlagfű esetében, ha jól emlékszem, akkor az inkább a szeptember első fele, szeptember közepe az, ami igazán kritikus, és aztán utána ez még eltarthat akár októberben, vagy október végig, sőt, akár az első novemberi fagyok megjelentéig is. Tehát ez egy viszonylag hosszú periódus.
Ez így van, és ugye hát tényleg nagyon sok minden múlik a környezeti tényezőkön, tehát várható, hogy azért szeptemberben lesz parlagfűvel probléma, illetve hát azokkal, amik hasonló időszakban virágoznak. És akkor hát általában allergiás tünet együttes, nagyon sokan nem tudják még ilyenkor, hogy esetleg ők allergiásak, vagy hát azért mindig úgymond allergiásra válik néhány ember.
Nátha tünetek jelentkeznek, és abból még nem gondolja az ember feltétlenül, hogy
igen, ez a szénanátha szerintem ez egy nagyon jó kifejezés, mert tényleg az elején az ember azt hiszi, hogy megfázott, vagy hogy valahogy valamit elkapott, mert már biztos indul az iskola, bekerül egy közösségbe, igen, több emberrel kontaktál, de azért figyelni kell azokra a finom tünetekre is, amik inkább az allergiás irányba mondjuk itt tájékoztatóak, nagyon gyakoriak a szemtünetek, sokan esetleg csak úgy érzik, olyan, mint egy kis homok belement volna, vagy picit ilyen szempontból irritál, ugye maga az, hogy nem kap levegőt, a tüsszögés, az klasszikus, illetve nagyon sokan panaszolják azt, hogy úgymond jó lenne megvakarni a torkát, és ugye ott csak úgy azt érzi, hogy ott valahogy olyan fura, vagy akár viszket. De ezekre a finom tünetekre érdemes odafigyelni, főleg annak, aki esetleg még nem tudja, hogy allergiás. De hát ez a szezon, ez az nagyon gyakran erről
igen, szól. És hát talán azért is kerülhetünk csapdába, mert hogy ugye egy nátha tüneteivel jelentkezik ez, és hát azt gondoljuk, hogy hát nátha kicsit folyik az orrunk, kicsit könnyezik a szemünk, vagy viszket a szemünk, hát ez majd elmúlik, aztán utána nyilván, amikor tartósan ez megmarad, akkor kezd gyanakodni az ember, hogy itt valami gond van. Tehát jó azért ezeknél a folyamatosan jelentkező tünetek esetén minél hamarabb egy szakorvost felkeresni, vagy orvoshoz fordulni?
Igen, ugye azt is tudni kell, hogy mivel ez az immunrendszernek egyfajta mondjuk beállítottsága, hogy allergiás módon reagál bizonyos környezeti...
Úreagál, ez azt is jelenti?
Hát inkább azt mondanám, hogy máshogy reagál. Máshogy. Tehát inkább ezt mondanám. Ebben azért van egyfajta családi halmozódás. Tehát ott, ahol sok az allergiás, ott sokkal inkább várható, hogy akkor a családi halmozódás miatt ott gyakrabban megjelenik, vagy ahol ugyanígy ilyen allergiás jellegű egyéb kórképek megjelennek, akár bőrtünetek, akár mondjuk asztma ismert nagyszülőknél, szülőknél, vagy fiatalok esetében, akkor érdemes gyanakodni, hogy hát akkor lehet, hogy ezek a tünetek lehetnek.
Hát az örökletes tényező az azért befolyásolja ezt a fajta érzékenységet.
Így van, így van.
Hajlamosak vagyunk azért azt is gondolni, hogy az allergia jellemzően hát olyan civilizációs betegség a környezeti változással, a környezetszennyezéssel, egyáltalán a modern korral, az életmódunk változásával kaptuk ezt úgymond a nyakunkba, de valóban így van ez? Vagy azért volt ez, hogyha visszatekintünk akár az orvos történet periódusaira, akkor volt ez korábban is?
Hát valószínűleg igen, ugye itt az immunrendszernek egy speciális beállítottságáról van szó, ami azt jelenti, hogyha kap valamilyen úgynevezett antigént, arra egy speciális módon reagál, és immunglobulin E típusú válaszreakciót hoz létre. Ezt az IgE-t erről szerintem már sokan hallottak, tehát ez egy ilyen jellegzetessége az allergiás reakciónak, és az a baj ezzel az immunglobulinnal, hogy ha ez termelődik, akkor ez hisztamin felszabadulást hoz létre. Ez a hisztamin, ez egy teljesen normális alkotó elemen sok sejtnek, és igazából ugye próbálja ott a veszélyt elhárítani. És akkor mit csinál? Ugye vérbőséget, kis gyulladást, úgynevezett ilyen allergiás típusú eozinofil sejtes gyulladást szokott csinálni, és akkor ugye emiatt jönnek a tünetek. Ugye a nyálkahártya duzzanat, ugye nem kap levegőt, vagy folyik az orra, vérbőséget. Az ordogulás az nagyon-nagyon kellemetlen, nem tud aludni, csak rosszul érzi magát. Tényleg olyan, mint egy nátha. És hát ugye, ha nem megfelelően kezelt, vagy visszatér, vagy tartósan fennáll, akkor azért máshol is megjelenhetnek ugyanezek a hatások, hogy vérbőség, nyálkahártya duzzanat, és akkor ebből adódó szűkület, tehát itt a klasszikus, hogy az asztma, annak is a mondjuk így a különféle provokált formái, ugye ez egy nagyon nagy spektrum betegség, tehát rengeteg embert érint, a populációnk a 7%-át körülbelül, ami azért nagyon sok, de ennek a többsége az enyhe asztmás, tehát csak akkor van tünete.
Ez az allergiás asztma.
Így van, általában akkor van tünete, amikor mondjuk megfázik, vagy ha sportol, vagy amikor jön a nagy allergén szezon, tehát ezért azért jó tudni, hogy valaki mire allergiás. A másik ilyen nagy csoport, talán ezt nem szabad elhanyagolni, ugye a beltéri miatt talán fontos, azok ezek a poratkák, ugye ezekről is biztosan sokan hallottak már, ugye ezek velünk élő ilyen kis mikroszkopikus atkák, akik mindenfelé vannak, és hát a bőrrel táplálkoznak, ami nem, tehát leesik rólunk, és az ő székletük, vizeletük az, amit ha belélegzünk, ugye erre vagyunk allergiásak. Most ez ellen ugye nagyon nehéz védekezni, nehéz elbújni, meg ez mindenhol van, és aki erre allergiás, ugye az kifejezetten érzékeny arra, hogy a környezetében, ha vannak ilyen, főleg textíliák, ugye abból könnyű ezt a részt mondjuk így belélegezni.
Úgyhogy így az allergiát próbáljuk meg körbejárni, ugye az imént utalt arra, hogy ez tulajdonképpen az immunrendszerünknek vagy a szervezetünknek egy más típusú válasza, de azért az allergiát azért nevezhetjük, mondjuk az érzékenységen túl azért valamilyen betegségnek az immunrendszer, ha nem is túlzott reakciója, de ez a rossz más válaszadási képessége?
Hát azért más válaszadási képesség.
De ugye? Nem mondjuk betegségnek?
Nem. Tehát maga az allergia az tényleg az rendkívül kellemetlen, és főleg, hogyha ugye ez más szervrendszert is érint, akkor ugye főleg mondjuk asztmát, hogy igenis ez egy betegség. Ugye itt nagyon-nagyon sokfajta, vagy széles körben van, hogy kinek milyen erősek a tünetei, de az biztos, hogy ez egyfajta válaszreakció, amit per pillanat nem tudunk korrigálni. Tehát azért ezt is látni kell. És akkor hát vannak olyan különleges allergiás emberek, akik ugye olyan dolgokra allergiásak, amik tényleg életveszélyes állapotot tudnak létrehozni, tehát ilyen értelemben van ennek is egy olyan része, ami kifejezetten veszélyes. Ugye ezek a különféle daráscsípés vagy mélycsípés allergiák, ugye az olyan szintű súlyos válaszreakciót tud kiváltani, amiben konkrétan bele lehet halni egy ilyen allergiás anafilaxiás sokba. Ugye ezeket az embereket el kell látni olyan speciális gyógyszerekkel, hogy ilyen súlyos állapotban is tudják magukat kezelni.
Gondolom, itt az igazi veszélyességi faktor vagy tényező az az, hogyha az illető nem tud erről, mert hát nem volt még ilyen eset, viszont amikor megtörténik egy ilyen eset, akkor az lehet, hogy már egy vészhelyzetet.
Hát ez sosem a legelső alkalom, ugye, tehát ez azért vannak jelek rá, ott például, jól fel is készítjük az embereket, ott például ugye van arra lehetőség, hogy úgymond deszenzitizálni. Tehát azért mondom, hogy ilyen értelemben tanítható az immunrendszer, hogy ezekre a különleges esetekre ugye pici dózisokkal felépítve az immunrendszer átfordítható, hogy ne reagáljon ilyen nagyon gyorsan. Ugye aki sok mindenre allergiás, nincsen ilyen koktél, amivel úgymond deszenzitizálni lehet, de ha csak egy-egy dologról van szó, akkor azért vannak erre módszertanok, hogy visszaigazítsuk úgymond az immunrendszernek a működését tanulással, hogy ne ezt a fajta immunválaszt adja, hanem egy kevésbé veszélyeset.
Az imént én arról beszéltem, hogy ugye elképzelhető az, hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez olyan civilizációs betegség az allergia. Érzékenyebbek is lettünk vélhetően mi magunk is, tehát vannak olyan anyagok, olyan pollenek, vagy olyan allergének, amelyek mondjuk 30-40 évvel ezelőtt még egyáltalán nem váltottak ki mondjuk allergiás tünetet, vagy allergiás reakciót napjainkban, meg igen.
Egy példát tudok most így hirtelen mondani, ami mondjuk Magyarországra mondjuk érdekes lehet. Valóban, tehát ugye ahogy változik a környezet, más jellegű növények jelennek meg, ugye azok mondjuk utána leggyakoribb allergének, és akkor kialakul olyan,
ami... Köszönöm, hogy csak zárójában, ugye azt olvastam, hogy a parlagfő is valahonnan Amerikából került az európai kontinensre. Tehát valamikor egyáltalán nem találkozhattunk még ezzel.
Így igaz, de hát azóta azért eltelt egy kis idő, tehát viszonylag régóta jelen van maga a növény, de ennek nem vagyok szakértője. De tehát például mostanában egyre többször látjuk azt, hogy olajfára allergiásak az emberek. Ugye nagyon szépek a növények, beltérben is sokszor tartható.
Ugye egyre népszerűbbek itthon is.
Így igaz, és ugye a pici virág az néha nem is gondolja az ember, hogy esetleg arra lehet allergiás. Tehát ez most ugye egy újfajta trend, és az új trenddel megjelennek újfajta növényi allergiák. Tehát erre azért érdemes odafigyelni. Tehát ha megjelenik mondjuk egy családban egy nagyon mutatós növény, hogy és utána megjelennek tünetek, akkor azért gyanakodni kell, hogy hát ha esetleg az a kiváltók, tehát ezt egyre többet látjuk. És a parlagfűvel kapcsolatban hát néhány talán inkább ilyen érdekesség, hogy ugye nagyon régen itt van, és sokan fölvetették azt, a bizonyítékok ereje az persze nem annyira egyszerű, hogy ugye ha különféle más molekulákhoz kapcsolódik, akkor válik igazán vagy erősebben allergénné. És hát itt különféle, főleg a kipufogó gázokkal való kölcsönhatása volt az, ami komolyan felmerült.
Elég szennyezettséggel.
Igen, és ugye ebből különösen a motorizáció és hát a gépjárműforgalom kapcsán megjelenő kipufogó mondjuk így részecskék, illetve a parlagfűnek a pollenjének a kapcsolata, az például lehet, hogy kifejezetten allergén. Igen, tehát volt egy ilyen jellegű teória is, hát ez nagy kérdés, hogy ez hogy alakul, mert pont ahogy már szóba került, ugye nagyon régóta velünk van, és azt sem szabad elfelejteni, hogy régen ugye annyival sokkal több, meg más jellegű betegségek voltak, hogy ez úgymond viszonylag hátul helyezkedett el a sorban, tehát sokkal inkább fertőző betegségek, stb. És most, hogy ugye szerencsére ezeken túl vagyunk, ugye ezek megjelennek, és ezek nagyon-nagyon tudják az életminőséget rontani. Tehát erre azért azt hiszem az életminőség miatt különösen kell róla beszélni, és kell vele foglalkozni.
És ugye amikor arról van szó, hogy hát romlik az életminőségünk, akár ilyen allergia szezonban, akkor nyilván gondolkozunk azon, hogy milyen védekezési technikák lehetnek, és hát nyilván nem tudjuk kiiktatni az allergiát okozó rizikófaktorokat, a parlagfüvet se, és az ehhez kapcsolódó légszennyezettségi vetületeket sem. Én emlékszem, hogy hát ugye voltak ilyen tanácsok, orvosok is mondták súlyos allergiás tünetekben szenvedő ismerősömnek, hogy hát ilyenkor érdemes a kritikus időszakban mondjuk elmenni egy tengerpartra, vagy elmenni 2000 méter fölötti hegyekbe, ott átvészelni a legnehezebb napokat, de hát azért ezt kevesen tehetik, vagy kevesen tehetjük meg, különösen ha arra gondolunk, amit az imént is említettünk, hogy a parlagfű szezon az mondjuk augusztus elejét a közepétől, október végéig, vagy az első novemberi fagyokig eltart, tehát ezt nagyon nehéz kiiktatni, de akkor mi marad még védekezésként? A gyógyszerek?
Azt azért látni kell, hogy maguk a tünetek tényleg annyira bántóak lehetnek, hogy tényleg kifárasztják az embert, tehát ezt nagyon-nagyon jól lehet látni. Igen, jelentősen csökkenti a hatékonyságot. Ma ezek az úgynevezett antihisztaminok, ugye ezek patikában vény nélkül hozzáférhetőek, a döntő többség. Tehát a legegyszerűbb, amit érdemes megpróbálni, az az, hogy tényleg, ha felmerül, vagy ha az ember bizonytalan, vagy nagyon későn kap időpontot, amíg ezt meg tudja beszélni, hogy próbáljon ki egy antihisztamint. Tehát ezek, meg kell beszélni persze a patikában, de alapvetően ezek jó, nagyon jó biztonságú készítmények, tehát ott egy próba az alapvetően kicsi rizikóval jár.
Gondolom, de mondom, még orrspray, szemcsepp kombinálható.
Igen, és akkor itt jönnek az igazi nagy kérdések, hogy ugye a klasszikus orrcseppek, azok nagyon jók, mert ezt a dugulást, ezt csökkentik. De azt is lehet tudni, tehát ezt rövid ideig szoktuk javasolni az alkalmazást, főleg mondjuk egy klasszikus ilyen nátha vagy fertőző betegség esetén. De ha valaki túl sokáig használ klasszikus orrcseppet, ugye akkor egy idő után attól lesz neki orrdugulása.
Azt hiszem, hogy ez rá is van írva egyébként a használati útmutatóban.
És hát azt látni kell, hogy maga ez az allergiás válasz, ez azért döntően az antihisztaminok mellett szteroid készítményekkel lehet rajta úrrá lenni. És ugye ettől szokott mindenki megijedni, hogy húha, szteroid. Én azért itt szeretnék annyit tisztázni ezekről a szerekről, hogy nagyon pici mennyiségben és helyileg alkalmazva azért egészen más a rizikó, mint mondjuk, ha folyamatosan mondjuk tablettában, vagy vénás, vagy valamilyen szubkután, muszkuláris formában használjuk. Tehát az, hogy ez olyan, mint a krém. Ez talán egy jó analógia, hogyha valakinek van a bőrén valami, akkor ugye oda tud tenni helyileg gyógyszert. Ha az orrába vagy a légutaiban van ez a gyulladás, ugye vannak ezek a pici mennyiséget tartalmazó gyógyszerkészítmények, ebben a háziorvos kollégák mind tudnak segíteni, vagy hát bármilyen szakorvos. Tehát maguk a szteroidos orrsprék, azok ilyen szempontból nagyon-nagyon nagy életminőségjavulást tudnak hozni, illetve hát maguk, ha tényleg igazolódik az asztma, akkor ott is ilyen különféle spray formátumokban használjuk, vagy belégzők formájában használjuk ezeket a gyulladás csökkentőket. Tehát magát a gyulladást, az allergiás gyulladást ott helyileg érdemes kezelni.
De akkor jellemzően allergiás esetekben a válasz az a tüneti kezelés lehet. Más utak nem nagyon vannak. Ugye lehetett hallani, olvasni, én is találkoztam ezzel kapcsolatos írásokkal, ami az immunterápiára és különböző gyógyászati metodikákra vonatkozott, de maradunk többnyire a tüneti kezelésnél?
Hát a tüneti kezelés, főleg ha ez egy rövidebb ideig tart, ugye, és nagyon különböznek a egyes évek, tehát hogy ki mennyire erősen éli meg, életkorral is változik, tehát ez nagyon-nagyon különbözik, ezt azért látni kell. De ha megvan, hogy ki mire allergiás, akkor tud rá készülni, tudja akkor abban az időben használni a készítményeket, és tényleg akkor viszonylag rövid időn belül akkor jó életminőségben, tehát tünetmentesen, vagy nagyon kevés tünettel tudja átvészelni ezt az időszakot. Megértem, hogy jó lenne, hogyha tényleg valamilyen egyéb kezelésre teljesen visszafordítható lenne, és akkor ez a bizonyos immunterápiák, ugye ez, amikor megtanítjuk az immunrendszert, ugye ez különleges, főleg a legveszélyesebb allergiákra vonatkozik, tehát ugye itt említettem a méh és darás csípéseket. Hogyne. Budapesten is van több centrum, aki foglalkozik vele, tehát van olyan allergológusok, akik kifejezetten ezzel a mondjuk itt tanítással, vagy hát ezeknek a speciális allergiáknak a kezelésével foglalkozik.
Az allergia beazonosítása az egy tiszta út egyébként? Erre teljesen biztos diagnosztikai utak, módszerek vannak?
Igen, hát a leggyakrabban alkalmazott azok az úgynevezett ilyen bőrtesztek, talán így sokan hallottak, vagy láttak már ilyesmit, ugye úgy néz ki, hogy általában az alkar bőrére ilyen kis apró cseppekben fölvisszük ezeket az allergiák, és akkor ilyen kis furcsán picit meg kell sérteni a felső részét, ilyen kis pici kis, nem is szúrás, ez inkább ilyen kis kaparás-szerű, és akkor ugye mindig van egy pozitív kontroll, ami a hisztamin, meg van egy negatív kontroll, és akkor ott lehet látni, hogy melyik allergére, ugye mekkora a biológiai válasz. Ez azért nagyon jó, mert tényleg lehet látni, hogy melyik az, amire tényleg úgy reagál a rendszer. Hát nem lehet csinálni ilyen tesztet, hogyha valaki szed antihisztamint vagy szteroidot, mert ugye akkor nem lesz pozitív. Alternatívaként, ugye ha ezek nem megfelelőek, akkor azért vérből is lehet tesztelni. Ugye ott magát ezt a fajta reakciót, vagy azt a fajta mondjuk így belső biológiai választ, az kevésbé lehet látni, hogy csak van egy érték, hogy akkor igen, nem. Én azt gondolom, hogy ez azért ez úgy, ez hogy az úgy jobban mutatja, hogy tényleg kinek hát milyen a válaszadása.
Igen, tehát biztosabb választ jelent az orvos, a szakorvos
hát
számára.
Hát ugye annyi van, hogy nálunk is a szemevejszerűtlen klinikáján, ugye amin egy 20-20 körülit tesztelünk, tehát mindig vannak benne olyanok, amire lehet, hogy valaki allergiás, de nem tudjuk kimutatni. Tehát összességében azért itt is a tünetek azok a leginkább irányadóak, pont ez az olajfa, ugye ezekre nem nagyon van tesztanyag még, de a tünetek annyira jellegzetesek, és ugyanabban a periódusban jelennek meg, ugye azért van egy pár fa, ami virágzik így tavasznak egy adott szakában, és akkor azért, aki akkor tünetes, akkor azért ez fölmerül. Úgyhogy a tesztanyagok ugye mindig később követik azt a lehetőséget, hogy mi az, amit ki lehet mutatni.
Igen, nekem egy ismerősöm, mint kiderült, hosszas uhatolózás és tapogatós vizsgálatok után a szezámmagra volt allergiás. Hát nyilván, hogy ez is egy olyan dolog, amit az alappróbába nem nagyon tesznek be.
Ugye, amit használunk, azok alapvetően úgynevezett inhalatív, vagyis a belégzett allergénekre vonatkoznak, és akkor van ugye egy másik nagy csoport, azok nagyon komolyan kell ezzel is foglalkozni, azok pedig az úgynevezett nutritív, vagyis hát ugye a bélrendszeren keresztül megjelenő allergiák, teljesen más a spektrum. És akkor ugye említette, nagyon jó, de valóban ez a keresztreakciók, tehát azt lehet tudni, hogy bizonyos pollenek és bizonyos élelmiszerek, azok hasonló hatást tudnak kifejteni. Hát mondjuk parlagfűnél én kettőt dínje, tudok, az egyik a görögdínje, a másik azok az ellerfélék, tehát, de ez is olyan, hogy egyéni. Tehát én is
nem
tudom
törvényszerű,
azt. Nem törvényszerű, és nem is biztos, hogy mindegyikre, ami úgymond keresztreakciót mutathat, de hát érdemes tájékozódni, hát ma már minden felületen ezek a táblázatok hozzáférhetők, és akkor mondjuk valaki rájön, hogy mondjuk valami nem szeret, mondjuk a görögdínyét, akkor lehet, hogy ezt már a szervezet jelzi neki, hogy
lehet,
nem
hogy
annyira jó.
Most azon gondolkozom, és lehet, hogy erre nem könnyű válaszolni, hogy összességében mi mondható el arról, hogy mennyit tud ma az orvostudomány az allergiáról? Hol tart jelenleg az orvostudomány ezen a területen vajon?
Hát szerintem a mechanizmust azt nagyon-nagyon jól értjük, illetve azokat a lépéseket, amik ezt követik. Rendkívül sok kutatás zajlott az utóbbi időszakban annak a tekintetében, hogy maguk ezek a gyulladások a légzőszerveket érintő nyálkvártyákon, hogy alakulnak ki. Tehát itt nagyon szorosan kell együtt dolgozni a fülorgégész kollégákkal. Ugye mi inkább azért a lentebbi dolgokkal foglalkozunk, de hát a felső légutak ugyanolyan fontosak. És hát azt azért látni kell, hogy itt a kutatások azért kifejezetten ennek a gyulladásnak, ami sok esetben tényleg klasszikus allergia és igazolható, más esetben nem mindig tudjuk megtalálni, hogy mi az oka, de egy olyan gyulladásos mechanizmus mutatható ki, amiben például ezek az úgynevezett eozinofil sejtek nagyon fontos szerepet játszanak. De most már annyit is tudunk, hogy nem mindig. Tehát vannak ilyen úgynevezett alarminok, amik ha bekerülnek anyagok a szervezetbe, akkor ők csak azt érzik, hogy alarm van, jó a nevezéktan, és elindítanak egy olyan gyulladásos ilyen kaszkádot lefelé, ami alapján ugye kialakul egy komoly gyulladásos válasz, és ezt most már látjuk, hogy asztmában tényleg a legsúlyosabb esetekben olyan nagy fejlődés volt az utóbbi években, ami tényleg varázslatos, hogy ezeket a súlyos, gyulladásos kórképeket ugye elkezdtük szétválasztani, és célzottabban tudunk rájuk biológiai terápiát adni. Kicsit az analógia hasonlít, mint ami a reumatológiában volt egy jó pár évvel ezelőtt. Tehát megismerve ennek a pontos mechanizmusát, ugye jobban tudjuk megfelelő támadásponttal gyógyszeresen is kezelni. Ugye hát ez most elsődlegesen az asztmásokat jelenti, vagy azokat, akiknek orrpolipjuk van, tehát ez egy picit azért ennél komplexebb és súlyosabb kép, de hát ahogy tanuljuk, ugye egyre inkább várható, hogy már korai fázisban, ha felismerjük, és ott tudunk majd alkalmazni terápiákat. Én bízom benne, hogy azért a jövőben itt sok-sok minden fog változni.
Akkor még az orvostudomány is tanul.
Hát mindig.
Számos dolog.
Mindig.
Igen. Folytatódik az Aréna, és folytatjuk a beszélgetést Müller Veronikával, az MTA doktorával, egyetemi tanárral, a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinika igazgatójával. Az allergia szezonhoz kapcsolódóan allergiáról, asztmáról, kezelési módokról, lehetőségekről beszélgettünk, de azért beszéljünk egy kicsit részletesebben a tüdő egyéb betegségeiről és a tüdőgyógyászatról, és itt akár, hát nem is tudom, egyfajta bevezetőként én nekem az jutott eszembe, hogy ugye a tuberkulózis vagy a TBC, amire most már sokan úgy gondolunk, vagy úgy gondolnak sokan, hogy ez egy ilyen múltbeli betegség, és inkább a történelemkönyvek, meg az orvostörténeti szakkönyveknek a lapjaira tartozik. Valóban így van?
Szerencsére maga a klasszikus formája, ugye a fertőző mikobaktérium tuberkulózis okozta betegség, az tényleg nagyon alacsony számban kimutatható Magyarországon, de azért mindig vannak rizikócsoportok, és ami viszont nagy mennyiségben kezd felfelé törekedni, azok az úgynevezett nem tuberkulotikus mikobaktériumok, most röviden ilyen NTM-nek szoktuk rövidíteni. Tudni kell, hogy ezek a mikobaktériumok, ugye rengeteg félék, ezek közül a mikobaktérium tuberkulózis az, ami a klasszikus TBC-t okozza, de hát vannak mindenféle egyéb alcsoportjai, amik mindenfelé megtalálhatók, a vízben, a földben, itt vannak a környezetünkben. Egészséges immunrendszerű embert nem betegítenek meg, viszont akinek vagy a tüdő hörgőiben strukturális eltérései vannak, vagy valami miatt az immunrendszere nagyon gyenge, ott beköltözhetnek a tüdőbe, és lényegében a megjelenése a betegségnek az nagyon sokban hasonlít ahhoz, amit a klasszikus TBC kapcsán megtanultunk. És hát ez bárkit utolérhet, tehát itt tényleg egészen fiatal emberek, asztmások, akiknek van esetleg egy kis hörgőtágulata, különféle fibrózisban szenvedők, de akár még ritkán onkológiai betegeknél is ez előfordulhat. Tehát ez nem fertőz a klasszikus szó értelmében, de az egyénnek, aki meg megbetegedett, annak nagyon-nagyon sok problémát okoz, illetve át rengeteg tünetet. Tehát ezt most látjuk, hogy azért ennek az aránya, ez növekszik, nem csak Magyarországon, ez a világban is így van. Én örülök, hogy a klasszikus, ugye, fertőző TBC az nem annyira jelenik meg, de ez a nem tuberkulotikus mikobaktérium, ez egyre inkább megjelenik és veszi át a helyét.
A klasszikus fertőző TBC-t az tulajdonképpen a csecsemőkori BCG oltás hatékonyan védi, tehát hogy az...
Hát erről sokat lehetne diszkutálni, ugye nagyon sok országban nincsen. Én azt gondolom, hogy hát itt zajlanak bizonyos beszélgetések, hogy ezt most érdemes vagy nem érdemes megtartani ilyen nagyon alacsony TBC incidencia mellett, de ez egy másik lapra tartozó sztori. Az biztos, hogyha kevés van a országban, akkor kevés lesz.
Érdemes erről gondolkozni.
Igen, azt azért látjuk, hogyha van egy-egy eset, és sajnos vannak gyermekek is, akik TBC-sé válnak, az tényleg nagyon rossz. Tehát mindig egy ilyen csoportosulás, tehát ez egy klasszikus fertőző betegség, tehát lehet látni, hogy akik sok időt töltenek együtt, egy légtérbe, ugye ők tudják egymást megfertőzni, és akkor így akár komoly családok megbetegedhetnek a kórokozó által. Ezeket mindig fel kell térképezni, hogy ki kivel volt, milyen kontaktban, mert akkor ugye van fertőzési rizikó. De ez nem ilyen rögtön azonnali, kivéve akik ugye családok sok időt vannak együtt. Tehát mondjuk valaki utazik egy repülőn, elmegy mondjuk Afrikába, ott ki tudja mondjuk valamilyen zárt térben, ahol vannak TBC-sek, ott velük, vagy Ázsiában, ahol magasabb az incidencia, ott időt tölt, és akkor ugye utána hónapokkal fog nála ez megjelenni. Tehát ez sohasem úgy van, hogy akkor most valakivel együtt volt, persze, ha jól azonosítható, akkor figyelni kell. Ugye kell egy kis idő, amíg kifejlődik a maga a fertőzés. Az immunrendszer nagyon sok mindenben befolyásolja, hogy milyen lesz a betegség.
A különböző tüdőbetegségek feltérképezése vagy felderítése terén azért gondolom, hogy továbbra is a tüdőszűrésnek van jelentősége, és ez egy fontos dolog. De hát, ha én jól emlékszem, akkor korábban ugye ez kötelező is volt 14 éves kor felett. Még én is emlékszem diákkoromból, vagy egyetemista koromból, hogy érkeztek ezek a hatósági fenyegetéssel is ellátott behívók a tüdőszűrése. Ez már nincsen. Nem baj, hogy nincsen?
Hát összesen olyan mondjuk új eset pár száz van Magyarországon, tehát tényleg maga
de ez kifejezetten csak a TBC kiszűrésére volt ez alkalmas, arra volt, vagy igen. Azért egyébként is más más bajokat is jelezhetett a tüdőszűrés?
Jelezhetett más bajokat is, de azt látni kell, hogy azért ez igazából nem elég érzékeny egy klasszikus mellkasi röntgen. Tehát ha valakinek nagyon klasszikusan tüdőgyulladás jellegű tünetei vannak, akkor egy mellkas röntgen igazolhatja, hogy igen, ott van egy ilyen nagy árnyék, ami megfelel a tüdőgyulladásának. Valóban a TBC inkább a tüdő csúcsa felé megjelenő eltéréseket mutathatja, de vannak, sok mindent lehet rajta látni, szív megnagyobbodást, esetleg fibrózist, a mellkasi nyírokcsomóknak a megszaporodását, de nem eléggé specifikus, tehát nem eléggé jó olyan értelme a vizsgálat, hogy sok minden lehet, és ugye egy szummációs, egy ilyen a teljes mellkasról egy általános képet ad. Sokkal nagyobb előrelépés az, hogy most már ugye tüdőrákra kihegyezve, de elindultak szűrési programok alacsony dózisú CT-vel. Most azt tényleg jól látja, nagyon finoman, szeletekre bontva, ma már az új készülékeknek a sugárterhelése sem olyan nagyon nagy. Azt azért mindig mindenki a röntgenektől mindig szokott félni, hogy hú, hát most volt egy röntgen, akkor most még egy röntgen. Tehát mondjuk a töredéke egy mellkasi röntgen ezekkel a digitális technikákkal annak, amit mondjuk egy CT mondjuk sugárterhelésbe jelent, de hát vannak ilyen régebbi mondjuk így beidegződések, és természetesen érdemes tartani a sugártól, de ezek most már nagyon jó készülékek
általában. De ezek
általában
egyébként szűrése prevencióra is alkalmasak, mert azért amikor erről beszélünk, megelőzésről és prevencióról, ez mindig a nem is tudom hány évtizede az egészségügy zászlajára van tűzve, és mégse állunk olyan jól ebben. Van egy ilyen egy olyan vetülete is, hogy talán nekünk magunknak is az egészség tudatosságunk azért hagy kívánnivalókat maga után, de hát nem tudom, hogy a rendszer mennyire tud megbirkózni a prevenciós lehetőségekkel.
Igen, ez egy szerintem rendkívül fontos dolog, és akkor mindig mindenki csak a belégzett toxikus károsító anyagokra figyel. Én mindig azt mondom, meg ezt is tanítjuk a hallgatóknak, hogy tehát maga a szennyezés az a lényeg. Tehát ha mondjuk légszennyezésről beszélünk, főleg a 2,5 mikron alatti részecskék. És ennek van ugye egy kvázi mindenkinek saját magán elkövetett formája, amit ő tudatosan választhat, ezt nevezzük dohányzásnak, de ez igazából semmi más, mint egy masszív légszennyezés, amit az egyén saját magán követel. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy igazából egy kicsit a nagyobb képet kell nézni, és ez maga a légszennyezés, tehát az okozza nagyon sokszor a tüdőgyógyászti kórképeket. Maguk a hörgők ugye fantasztikusan jól felszerelt rendszerrel védekeznek, hát ugye naponta óriási mennyiségű levegőt megmozgatunk a tüdőnkben, egész éjszaka, meg napközben, meg ha sportolunk, meg stb. Tehát ne felejtsük el azt, hogy hatalmas nagy mennyiségű, számunkra egyébként láthatatlan mennyiségben lélegzünk be levegőt, és az tele van mindennel. Vannak benne vírusok, baktériumok, porrészecskék, mindenféle van benne, csak nem látjuk. És hát ugye ennek a mennyisége az élet alatt azért összeadódik. Tehát erre érdemes odafigyelni, amit az egyén tud tenni, hogyha lehet, tüdőben mindig mondom, csak tiszta levegő való, tehát amennyire lehet, próbáljuk meg tisztán tartani. Ugye tényleg most beszéltünk a pollenekről, ők is ugyanúgy utaznak. Na most hát ugye egy rendszer, ami ennyire kitett, hát annak nagyon jó kell működni, ugye azért mondom, hogy a tüdő fantasztikus szerv, mert hosszú-hosszú éveken keresztül, ha jól működik, és jó volt az eleje, meg a fejlődése, akkor biztosítja azt, hogy működőképes maradjon. Mert van neki egy fantasztikus, úgymond csillószőrös hengerhámja, azon van egy vékony réteg, amivel ugye folyamatosan tisztítja a tüdőt, van egy nagyszerű immunrendszerünk, és ugye ez az egész, ez biztosítja azt, hogy sokáig működőképes legyen. Hát ha nincs oxigén, akkor semmelyik szervünk nem működik, tehát ez egy robusztus rendszernek kell lennie. És szerintem az az egyik, mondjuk prevenciós szempontból legfontosabb dolog, hogy korán felismerjük, hogyha a rendszernek baja van. És erre sok esetben a funkcionális vizsgálatok jobbak. Mert ugye egy röntgen az nem fogja kimutatni a finom károsodást. Az, hogy a funkciója milyen.
Az mit jelent a funkcionális?
Légzés funkció. Ja, légzés ugye, funkció, hát ez mondjuk ez olyan, mint a szívultrahang egy kardiológusnak.
Ez aszmás betegeknél
minden tüdőre. Ugye? Tehát a régi nagyok azért mindig tudták, hogy mik az izgalmas dolgok. Ugye úgy hívják, hogy vitálkapacitás.
Igen.
ugye az a vitalitással, magyarul az élettel összefüggő kapacitás, és valóban rengeteg adat van arra vonatkozóan, hogy az úgynevezett forszírozott vitál kapacitás, nem kell nagyon nehéz dolgot elképzelni, ez azt jelenti, hogy az ember teleszívja a tüdejét, tehát maximumra, és nagyon gyorsan kezdi kifújni, tehát megpróbálja mondjuk kvázi egy másodperc alatt maximálisan kiüríteni a tüdejét, és ugye ezt úgy hívjuk, hogy forszírozott vitál kapacitás. Most ez egy az egyben összefüggést mutat a mortalitással. Tehát ha valaki tudja, hogy neki milyen a vitál kapacitása, és sajnos hát ez az idővel azért úgy csökken, mert hát az öregedésnek ez egy velejárója, egy nem mindegy, hogy honnan indul, ugye? És milyen a meredeksége. És ezt nagyon jó lenne tudni. Tehát ha mondjuk én
Ez a vitál kapacitás? Tehát, hogyha erre odafigyelünk, és mondjuk olyan életmódot folytatunk, sportolunk, aktív életet élünk, akkor ezzel növelhető?
Igen, hát és ugye főleg a korai fejlődési korban, ugye azt satszoljuk, hogy körülbelül 25-26 éves korig fejleszthető a tüdő, hát ez egyéni különbség természetesen van.
50 évesen már nem nagyon van esélye.
Úgy fejlesztésre nincs, de a funkciónak a javítására van. Tehát ott nagyon fontos, hogy mondjuk milyen sporttevékenységek mik vannak. Tehát valóban a fiataloknak a aktív életre való ösztönzése az abszolút kruciális. Csak ugye nincsenek, én se tudom a sajátomat, hogy nekem 25-6 évesen milyen volt a forszírozott vitálkapacitásom, vagy a másik a sima, az egyszerű vitálkapacitás, tehát nem tudom. És emiatt nem tudom, hogy én milyen rizikóval, vagy hogy csökkenek. Tehát ez jó lenne, ha ezt ugyanúgy tudná mindenki, mint ahogy tudja a vérnyomást, meg a pulzusát. Ugye ez egy kicsit azért nehezebben mérhető, tehát ez adja igazából a problémakörét.
Igen, főleg, hogyha az ember rosszul fújja meg, és nehézkesen tudja. Én voltam ilyen vitálkapacitás vizsgálaton is, velem nagyon sokat vesződtek a nővérek.
Igen, nem egyszerű vizsgálat. Nem egyszerű vizsgálat, így van. Tehát nagy tapasztalat kell hozzá, speciális szakemberek kellenek, akik ezt minőségben tudják értékelni, és hát reméljük, hogy azért erre lesznek majd programok itt a jövőben, hogy kifejezetten ugye, hogy ezeket megmérjük, mert akkor hamarabb kiszűrhető, ha valakinek gondja
ugyanúgy van. Ugyanúgy érdemes lenne erre vonatkozóan is egy olyan naplót vezetni, mint mondjuk a vérnyomás probléma esetén a vérnyomás napló. Tehát, hogy ezt mondjuk rendszeresen megnézi az ember, és figyeli ennek az alakulását?
Hát azért pár évente lehet, hogy jó lenne, de egyelőre erre hát se igen, kapacitás, meg ilyesmi nyilván. Nincsen, de aki tudja, annak érdemes ezt az értéket tényleg jól felírnia, és észben tartani, hogy utána tudja, hogy akkor hova jut. Ugye mi nagyon különleges helyzetben vagyunk, hogy a Szemmelweis Egyetemen van külön sportról, vagy sportolókról oktatunk hallgatókat, és van sportmedicína, ha szabad ezt így mondani, és ugye a sport kapcsán ugye van kardiológia, pulmonológia, endokrinológia, minden, tehát lényegében mindenhol van kapcsolódási pont, és hát ennek kapcsán ugye mi is részt tudtunk venni olyan felmérésekben, ahol tényleg megnéztük, hogy mondjuk sportolók mit tudnak. És döbbenet, hogy tényleg sokszor nagyon különleges élsportolók, ugye nem tudja, hát honnan tudnád, ha én azt csinálom, amit ő, biztos én is fulladnék a végén, és ugye nincs összehasonlítási alap, hogy az a fulladás, amit ő érez egy nagyon megerőltető mondjuk sporttevékenység után, az még normális, vagy lehetne jobb, ugye, körülbelül így. És tényleg most már egy olyan nagyon jó kollaboráció van a kollégákkal, hogy ha ez fölmerült, valami nem oké, akkor megcsinálják a légzésfunkciót, és sokszor elküldik hozzánk. És rengeteg embernél igazolódik asztma, ilyen terhelés indukálta asztma, mert ugye ő neki nincs összehasonlítási alapja, és akkor mindig olyan jó hallani a sportolót, hogy ja, hogy ez így is megy, mert ugye nagyon mindig szoktam, mint egy analógiát mondani, hogy hát nem mindegy, hogy mekkora szívószálon lélegzünk, amikor sportolunk, tehát ha elég tág a cső, akkor ugye könnyen tud áramlani a levegő, és akkor hát akkor izomzattal kell bírni. De az nem jó, hogyha a tüdő szűk, tehát emiatt érdemes az erre odafigyelni. Tehát én azt mondom, hogy a jövőben biztos, hogy a funkcionális értékelésnek nagyon nagy szerepe van. Ez nem jelenti azt, hogy a mellkasi röntgennek ne lenne azért értelme, illetve nagyon sok kórképet lehet azért látni, illetve hát főleg, ha a tüdőrák szóba kerül, rizikócsoportoknál, ott pedig erre is van egyébként Magyarországon is program, tehát bízunk abba, hogy azért egyre komplexebben fogunk tudni szűrni.
Az imént érintőlegesen talán egy mellékmondatban szóba került a dohányzás, azt mondhatjuk, hogy a dohányzás az a tüdő legnagyobb ellensége? Mindenfajta ilyen betegség, amiről beszéltünk, ott azért a háttérben veszélyességi tényezőként, veszélyességi faktorként a dohányzás az megemlíthető?
Én de ezt úgy gondolom, hogy ez bármelyik kórképre igaz. Az emlőráktól, a hólyag problémákra, az mindenre.
Igen, tehát csak én... a tüdőnél olyan egyértelműen látszik, hogy ugye hát ez
nem
a
mindig látszik.
Szívja be.
Nem. Értem, igen, a szegény tüdő az csak egy elszenvedő szerv, az sose szabad elfelejteni, hogy ez egy addikció, tehát ez igazából egy pszichés problémának valamilyen szintű kezelése, és hát ugye, ha már kialakult az addikció, akkor ugye azt kell kezelni, az nem tüdőgyógyászati problémakör. Ez egy addikció, egy olyan addikció, amivel ugye lehet a társadalomban jól funkcionálni, de attól még egy nagyon erős addikció. Tehát egyszerűen az agyi receptorok követelik az ismételt dózist. Én továbbra is azt szeretném mondani, hogy azért, mert valaki dohányzik, az nem jelenti egyértelműen azt, hogy tüdőrákja lesz, vagy más betegsége lesz. Az egyéni érzékenység óriási. És azt nem szabad elfelejteni, hogy a dohányfüstben lévő nagyon pici részek, amik egy mikron alattiak, azok lényegében közvetlenül be tudnak jutni a keringésbe. És akkor itt elkezdhetném azt, hogy persze az infarktusosoknál is ugye sokkal több az, akinek van rizikótényezője, tehát ezt nem lehet erre az egy területre így leegyszerűsíteni. Ebben prevenciós feladatunk van, azt gondolom, és hát ugye itt mindig előkerülnek, hogy akkor lehet-e mondjuk egészségesebben valamit csinálni. Én azt mondom, a tüdő az nem szereti a légszennyezést, teljesen mindegy, hogy ennek mi a formája. Az, hogy ilyen sokáig kibírja, az ugye abból adódik, hogy óriási nagy mondjuk kapacitása van a regenerációra. És akkor talán erre a pontra érdemes egy kicsit odafigyelni. Én ugye sokat foglalkozom tüdőfibrózissal, és ott például határozottan azt látjuk, hogy ez egy regenerációs deficit a legtöbb esetben. Tehát mondjuk úgy lehet elképzelni, hogy születünk valamennyi regeneráció alkalmas mondjuk egységgel a tüdőben, és ha valaki túl sokat elhasznál belőle, mert nagyon rossz a levegő, amit beszív, esetleg saját magán követel légszennyezést, nagyon sok fertőzésen esett át, egyszerűen elfogyasztja azt, ami mondjuk egy olyan 120 évre van kalibrálva. De ezt nem tudjuk, hogy kinek mennyi van. És ugye emiatt van az, hogy különféle idősávokban jelennek meg a problémák. Tehát itt azt, hogy kinek milyen regenerációs készlete van, erre egyelőre sajnos nincsen mérőszám. És hát ezt onnan is tudjuk, hogy például azok, akik koraszülöttek, vagy akár lélegeztetést igényeltek nagyon picike gyerekként, ugye őnekik sokkal nagyobb a rizikójuk arra, hogy tüdőbetegségük legyen, főleg ha mondjuk nagyon sok rizikótényezőjük van. Ez nem jelenti azt, hogy egy az egybe, de nagyobb a rizikójuk. Tehát például rájuk kifejezetten oda kell figyelni. Meg szoktam kérdezni a hallgatókat is, hogy ki tudja, hogy hány kilóval született. És ugye a mostani mondjuk így 70-80 éves korosztály, ott ez még nem volt kérdés, mert akkor még nem volt neonatológia. Tehát nem volt meg az orvostudománynak, a gyermekgyógyászoknak az a kapacitás, hogy az egész picike embereket átsegítsék ezen a kritikus idősávon, és egy teljesen normális, egészséges felnőtt legyen belőlük. De ugye azok a részek, amik esetleg ott nem fejlődtek ki olyan szinten, azok jelenthetnek rizikót a felnőtt életben. Úgyhogy ez például a COPD-nél az egyik legfontosabb. Igen. A gyermekkorban elszenvedett fertőzések, koraszülöttség, stb. Tehát ezekre mind-mind oda kell figyelni, mert ez befolyásolja a tüdőnk egészségét hosszú
COPD
távon.
COPD esetében is ugye pedig a dohányzásra szoktak utalni.
Tehát ma már 7 csoportot tudunk, hogy befolyásolja, és a dohányzás az a légszennyezésen belül van.
Értem. Igen. Csak még egy kérdés erejéig visszatérve a dohányzásra. Én most azt látom azért, hogy egyre többen választják, vagy használják azt az e-cigarettát, ennek a különböző formáit. Ez ugyanolyan veszélyeket jelent azért, vagy hasonló veszélyekkel járhat?
Ez így van, az egyénre vonatkoztatva ugyanazokkal a veszélyekkel jár. Én mindig keresem, hogy mi az, ami ebben mondjuk így mondjuk valamelyest jó lehet, ugye ha valaki mondjuk sétál egy dohányos mögött, ugyanúgy beszívja azt a füstöt. Egy klasszikus dohányzónál, ezeknél az újfajta termékeknél talán ez a másodlagos füstexpozíció valamelyest kisebb, tehát legalább a környezetüket nem szennyezik annyira, de az magának az egyénnek ez egy óriási nagy rizikó továbbra is.
A tüdőrákot említette, és szeretném, hogyha itt hát nem lesz ez túl szívderítő befejezés itt, mert a beszélgetés végéhez közeledünk, de azért erről muszáj beszélnünk, mert hát szerte a világban így Magyarországon is vezető daganatos megbetegedések közé tartozik. Én egy olyan, hát azért elég drámai számot találtam, hogy évente 8-9 ezer új esetet regisztrálnak Magyarországon. Ez azért egy elég nagy szám.
Ez valóban nagyon nagy szám, nagyon nagy szám. Sajnos a tüdőrák az egyik legmagasabb előfordulási arányú daganattípus Magyarországon, és mondom, ez nagyon sokban ugye a különféle légszennyező hatásoknak, a különféle egyéb, mondjuk így sugárzásoknak, ugye nem szabad elfejteni radon, arzén, voltak ilyen egyéb dolgok is, tehát pontosan nem lehet megmondani, hogy mi minden járulhat
igen,
hozzá.
Igen, mert azért az az érdekes, ugye, hogy hajlamosak vagyunk arra gondolni, és akkor megint a dohányzásra térek vissza, bár mondta, hogy ez most már egyáltalán nem állítható föl egy ilyen egyenes arányú összefüggés, de ugye hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát én nem dohányoztam soha életemben, én nem vagyok, nem lehetek veszélyben a tüdőrák esetében, pedig hát korán sem csak a dohányosok vannak veszélyben. Én például találtam egy nemzetközi epidemiológiai adatot, vagy egy vizsgálatot, és ebből az derül ki, hogy a soha nem dohányzó populációban is most erőteljes emelkedést mutat a tüdőrák előfordulása, különösen a nők körében.
Igen, ez egy nagyon fontos adat, és úgy gondolom, hogy erről is kell beszélni. Tehát nagyon jó az, hogyha valaki sok mindent elkövet azért, hogy egészségesen éljen, és ugye nehezen tudja elfogadni, hogyha ilyen dolgok történnek vele. Tehát látni kell azt, hogy sajnos a daganat képződésnek természetesen van egy külső környezeti hatása, van egy belső hatás, hogy ő mennyire hajlamos rá. Igazából ez is egy immunológiai betegség. Ugye folyamatosan osztódnak a sejtjeink, és hát nagyon könnyen lehetnek benne hibák. Tehát mondjuk azt lehet körülbelül mondani, hogy mindenkiben naponta van 10 daganat sejt, úgy sacra. És akkor hát nagyon fontos, hogy az immunrendszer ezt megfelelően felismerje és eliminálja. Ez általában elég jól is működik. Ugye két dolog szokott gond lenni. Az egyik az, amikor valamilyen olyan mutáció történik a sejtosztódás kapcsán, ami miatt hát elkezd nagyon gyorsan szaporodni az a sejttípus, tehát ezért rossz indulatú. És akkor ezt az immunrendszer már nem tudja kezelni. Ezek főleg a tüdő esetében, ugye most már egyre szélesebben tudjuk a genetikai vizsgálatok kapcsán, hogy milyen speciális genetikájuk van, és ez nagyon gyakran nem dohányzókban van, de sokszor nőkben. A másik az az, amikor ugye egyszerűen az immunrendszer valahogy nem látja, mert kicsit gyenge, másra figyel, tehát azért ezt is látni kell, hogy ahogy öregszünk, az immunrendszerünk is idősödik, és kevésbé lesz odafigyelő, ez a másik fő forma. Tehát maguk a mutációkkal azért nagyon nehéz, ott ez nem mindig az expozícióval, tehát a külső környezettel van összefüggésben, de most azért azt látjuk, hogy főleg a passzív dohányzás, amivel eddig azért keveset foglalkoztunk, mert az nem volt mérhető. Ugye, tehát én is emlékszem, hogy édesanyám, ő is sokat mesélte, hogy hát akkoriban a munkahelyén folyamatosan mindenki dohányzott. Most soha nem dohányzott, de valahogy, ha úgy vesszük, mégiscsak dohányzott.
Megnéz az ember egy 70-es évekbeli televíziós felvételt, ott a stúdióban is dohányoztak.
Így van. Tehát emiatt azt gondolom, hogy maga ez az expozíció, tehát a kitettség a különféle környezeti ártalmaknak azért nehezen mérhető, kivéve ha valaki ugye ezt saját magán csinálja, de a passzív dohányzás ugye az nem mérhető per pillanat, hogy mennyi ideig, hol dolgozott, mi volt vele. Én is hát úgy kezdtem még dolgozni, hogy azért akkor még kórházakban is lehetett, vagy hát még ott még többen nővérszobában akár dohányoztak, és hát azért az ember akkor akaratlanul is egyszerűen kitevődik ennek a szörnyű környezeti ártalomnak. Tehát ezért mondom azt, hogy szerintem ezt egy kicsit azért máshogy kell kezdeni. Az biztos, hogy egy nagy mennyiség, amit ha valaki beszív, az biztos, hogy nem egészséges. Tehát ez e felől semmi kétség nincs.
Tüdőrák esetében egyébként jobbak lettek az elmúlt években a túlélési mutatók, jobbak az életkilátások a betegek esetében. Egy interjúban ön is arról beszélt, hogy vannak már célzott terápiák, modern gyógyszerek, akár tabletták formájában, amik nagyon jó gyógyulási esélyeket kínálnak. Sőt, mondott egy számomra nagyon emlékezetes mondatot, hogy krónikus betegségé tehető, vagy krónikus betegségé szelidíthető.
Igen, ez a célunk, ez pontosan így. Ugye, mivel
E felé tartunk,
és ez tényleg egy óriási nagy áttörés volt az elmúlt években. Persze azért nem szabad elfelejteni, hogy azért, mert valaminek három vagy négyszereződik a túlélése, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy valaki meggyógyul. De hát egészen más, amikor én elkezdtem még dolgozni, akkor három kezelések, mondjuk 6 hónap, körülbelül ennyi volt egy áttétes tüdőráknak a várható kimenetele, úgy örültünk, hogyha tényleg egy kicsit ennél hosszabb volt. Ha megfelel, hát ugye itt is azért kell hozzá egy kis szerencse, hogy éppen kinek milyen a daganata, és hol tart most a tudomány, de nagyon sok ezekre a speciális mutációkra nagyszerű gyógyszerek vannak, amivel tényleg hosszú éveket tudunk adni. Korábban gyógyíthatatlan, tehát semmilyen szinten nem jó perspektívája jó betegeknek.
Kontroll alatt tartani.
Kontroll alatt lehet tartani, igen, nagyon sokáig.
Nem lesz véletlen, nem lesz teljes gyógyulás?
Sajnos nem, de reméljük, hogy majd egyszer ide is eljutunk. Tehát én ezt onnan látom, hogy ugye hirtelen óriási mennyiségben kell ellátnunk tüdőrákos beteget, mert hála Isten, olyan sokáig élnek, hogy ugye sokan vannak. Tehát ezt azért ebből a részéből kell megközelíteni, hogy ezek nagyon-nagyon nagy dolgok, és tényleg nagyon örülünk annak, hogy ezek az új terápiák, immunterápiák, ezek az úgynevezett célzott terápiák fantasztikus nagy lehetőséget adtak. Van még út előttünk, tehát ez nem kérdés, és hát főleg ugye most már a koraibb stádiumokban is elkezdhetjük ezeket a modernebb kezeléseket, és akkor talán az emlőráknak az analógiájára lehetne talán mondani, hogy előbb elkezdjük kezelni, és utána operálunk, úgyhogy bízunk abba, hogy a jövőben egyre többet fogunk tudni ilyet adni tüdőrákban.
Hát reméljük, hogy sikeresen tudnak haladni ezen a nem könnyű úton. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Müller Veronika, az MTA doktora, egyetemi tanára, a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinikájának igazgatója volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm szépen!
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.